are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megemlékezünk Erkel Ferencről. Pár napja az apák napjával egybeesően volt halálának 126. évfordulója. Sokszor az az érzésem, hogy a mai zenekedvelő közönség nem fogja fel teljesen Erkel nagyságát, megfeledkezik arról, hogy működése során 250 éves lemaradást hozott be a magyar zenekultúrában, az európai fejlődéshez viszonyítva. Szerencsére vannak jelei annak, hogy legkiválóbb operaszerzőnk érdemeit egyre többen felismerik, és emlékét őrzik, eredményeit méltatják. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Erkel legújabb Gyulán szülővárosában június 16-án felavatott szobra alkalmából az Origo internetes újságban hosszabb cikket közölt munkásságáról. Az apák napjához kapcsolódóan emlékeztetett arra, hogy a negyed évezrednyi lemaradást egy szemében lehetetlen lett volna behozni az Erkel fiúk hozzájárulása nélkül. Gondoljuk csak el, mennyire szerteágazó volt Erkel Ferenc tevékenysége, már a felsorolása is hosszúnak tűnhet. Zongoraművész, karmester, operaszerző, zenetanár, dalárda elnök, hangversenyszervező, Liszt propagátor, a himnusz szerzője, operazenekar, kórus szervező és betanító, mellékesen kitűnő sakkjátékos, Gyulai házában láttam a kerti hatalmas sakktáblát is. Megindította a magyar opera előadásokat, és munkája betetőzéseként sikeresen felépítette a Sugárúti palotát, Budapest egyik büszkeségét, az operaházat. Erkelnek nehéz dolga volt kijárni a megfelelő engedélyeket, mert a bécsiek már eleve féltékenyen kezelték az ügyet. Ferenc József kikötötte, hogy nem lehet nagyobb, mint a bécsi opera, aztán mikor készen lett és felavatták, akkor sajnálkozva hozzátette, hogy sajnos azt nem kötötte ki, hogy szebb se lehet a bécsinél, de akkor ez már késő bánat volt. Igaz, hogy jelenleg még mindig nincs készen a legújabb felújítás, de bízhatunk benne, hogy most már színpadtechnikai értelemben is a legmodernebb színházak közé tartozik majd. Ezt a hatalmas munkát csak segítséggel tudta elvégezni, és ehhez a legnagyobb hozzájárulást saját családjától kapta meg, nevezetesen öt fiától, akik nevét és működési területét itt fel is sorolom. Erkel Sándor, karmester és operai főnök, Gyula zeneszerző, apja műhelyének vezetője, László zongoratanár, Bartók felfedezője, Elek karnagy, Lajos énekes és színházi ember. Óriási erőfeszítéseket tett, hogy a magyar zenekultúrát megszabadítsa a német befolyástól. A Pesti Magyar Színházban német szó nem hangozhatott el, ellenállt a Wagner kultusz térhódításának, sőt megakadályozta Wagner Pestre jövetelét, ha hinni lehet Gál György Sándor a Sugárúti Palota című könyvében megfogalmazott véleményének. Mai műsorunkban Erkel legismertebb és legsikeresebb főművéből, a Bánk Bán című operából hallhatnak részleteket. Az opera Katona József Hason című drámájából készült, Egressi Béni szövegére. Bemutatója 1861-ben volt, hatalmas sikerrel, még jóval az 1867-es kiegyezés előtt. A Bánk Bánt joggal nevezhetjük a magyar nemzet operájának, talán ezért is volt kevéssé sikeres külföldön. Viszont tavaly az opera New York-i túráján nagy sikerrel játszotta a David Koch színházban. Felvételünk az 1976-os Hungaraton lemezből való, Simándi József, Ágai Karola és Faragó András hangját hallhatjuk. Az opera zenekarát Ferencsik János vezényli. Először hallgassák meg az opera előjátékát. Most hallgassák meg a keserű bordalt Faragó András előadásában, amely Vörösmarty Mihály Keserű pohár című versére készült.
Köszönségedet könnyel mönti viszét, azok szemében hord mosolyt és átkozott könnyűt, míg a szívedben fágyatolt ez égő sebet üt. Gondol meg és vigyál, röki a világ sem áll, eloszlik, mint a buborék, maradni volt a pusztalék, maradni volt a pusztalék. Thank you.
von Friedre lép, lassanként földerül az élet puszta kép. Gondolj merészet és vagyon, és tedd rá éltedet, nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. Gondolj meg és vigyál, röki a világ sem áll, de ami áll és ami él, ront vagy a vitt, de nem enyél, ront vagy a vitt, de nem enyél.
Most Bánkbán első felvonásbeli áriáját hallhatjuk, amelyben azért kesereg, hogy nem védte meg kellően feleségét Melindát a gaz csábítótól, a meráni Ottótól. Melindát ármánnyal megbecstelenítette Ottó, a királyné öccse. Ebben az áriájában azért fohászkodik, hogy Bánk ölje meg őt.
Thank you.
Befejezésül Bánk és Melinda gyönyörű kettősét hallhatjuk, amelynek fő gondolatát Bánk fejezi ki ezekkel a szavakkal. Bánkod nem átkoz, csak szenved szótalan. Simándi József és Ágai Karola énekel.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a Barangolót hallják, Pap Hortenzia szerkesztésében. Mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az óhazába, ezért néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlunk kedves hallgatóinknak. Talán épp arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat. Amolyan óhazai barangolásra hívjuk Önöket, tartsanak velünk, és legyen papír, ceruza a kezük ügyében. Ma ismét a Felvidékre, a mai Szlovákiába látogatunk el, két híres várat nézünk meg, Ólublót és Trencsént. Ólubló a Szepesség északi részének központja, Kelet-Szlovákiában fekszik, a Poprád folyó völgyében. A város fölött magasodik a Lublói vár erődítménye. Ólubló azok közé a városok közé tartozik, melyek nem csak érdekes történelemmel, hanem varázslatos természeti környezettel is rendelkeznek, kiváló lehetőséget teremtve a pihenésre, turisztikára, sőt a gyógyüdülésekre is. A városban és környékén eltöltött időt kellemesebbé teszi az ólublói várnapok, de érdekes lehet a Hubertus ünnepségsorozat, amelyet a helyi skanzenben rendeznek gazdag kísérő programmal, vadászbemutatóval, vagy az ólublói vásár és a Szent Ivánéi tűzgyújtás is. A város író történelme 1292-ben kezdődik. Első Lajos király 1364-ben a szabad királyi városok sorába emeli aztán a települést. A város felett 711 méter magasan tornyosul Ólubló vára. Ez a vár a magyar királyság határait védő végvárak közé tartozott, királyi várként épült a lengyel határ közelében a 13. század végén. 1433-ban Lublót is elfoglalták a husziták, s valószínűleg 1462-ig birtokolták, amíg Mátyás király serege ki nem verte őket a Szepességből. 1655 és 1661 között itt őrizték a svédek elől elrejtett lengyel koronát. 1768-ban itt volt bebörtönözve Benyovszky Móricz gróf, magyar és lengyel főnemes, híres utazó, kalandor, emlékíró. Ma a vár múzeumként látogatható, a vár tövében falu múzeum és skanzen is várja a látogatókat. Mikszáth Kálmán is halhatatlanná tette a várost, Kísértet Lublón című izgalmas regényében, melyből film is készült. Ólublótól körülbelül 3 óra utazás után elérjük a Vág völgyének büszke sasfészkét, Trencsén várát. Az erődítmény Trencsén városának, de talán az egész Vág mentének legnagyszerűbb látnivalója. Trencsén várának neve szinte egybeforr a fékevesztett rabló báró, a vaskézzel uralkodó nagyhatalmú kiskirály Csák Máté nevével. Az egykor szinte az egész Felvidéken uralkodó gátlástalan főúr sasfészke stratégiai erősségként dacolt az Anjou uralkodóházzal és a pápai kiközösítéssel, falain belül gazdája mindenkoron a környék igazi urának érezhette magát. Trencsén várát egy oklevél 1069-ben említi először, mint magyar királyi várat. Ellenállt a tatár támadásoknak, stratégiai fontosságúvá azonban Csák Máté székhelyeként vált. Ez a féktelen étvágyú nemes innen fosztogatta és kebelezte be csaknem az egész Felvidéket, maga alá gyűrve kisnemeseit, elfoglalva várait. Csák Máté halálát követően olyan történelmi nagyjaink birtokaként került kézről kézre, mint Cillei Borbála, Hunyadi János, Szapolyai János. A vár gazdag történelmi eljegyzések, esküvők színhelye is volt, itt jegyezte el luxemburgi Zsigmond Nagy Lajos király leányát Máriát, vagy Mátyás király a cseh király lányát, Bobjebrát Katalin, és itt esküdött meg Szapolyai István lánya is Jagelló Zsigmond lengyel királlyal. A vár a belváros fölött a 260 méter magas hegyre épült, látványos a hegyre felkúszó falai, bástyái az esti díszkivilágításban a legszebbek. A hatalmas kiterjedésű erődítménybe az előváron keresztül juthatunk be. Itt találjuk a Mátyás tornyot, más néven Óratorony. A nagy létszámú védősereg elszállásolására alkalmas egykori laktanyák romjait és a nagyszerű kilátást nyújtó ágyú bástyát. A vár legérdekesebb látnivalója a Máté torony, mely az erődítmény legmagasabb tornya, tetejéről páratlan kilátás nyílik a vár falaira, bástyáira, a városra és a környező hegyekre. A torony harmadik emeletén lakott a kiskirály, jelenleg egy kisebb kiállítás tiszteleg itt emlékének. Az alsóbb szinteken fegyverkiállítást láthatunk. A várudvar sarkában van a legendák övezte híres, közel 80 méter mély várkút. A szerelem kútja nevet egy régi legenda alapján kapta. A vár ura, Szapolyai István az egyik török elleni portyázás során elrabolt egy fiatal lányt, a gyönyörű török hercegnőt, Fatimát, akit a várban tartott fogva. A leány kedvese, Omár bég, kiszerette volna váltani a lányt jó pénzért, Szapolyait azonban nem érdekelte az arany, azt mondta, akkor engedi szabadon Fatimát, ha Omár ás egy kutat a várudvaron. A legény katonai segítségével neki is esett a nagy munkának, és majd 4 év, egészen pontosan 1111 nap elteltével felbudjant a víz a kút mélyéből. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Felvidékre látogatóknak!
Az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottavai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbiteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol. És kék, és olyan szép. És a száj, mi most más szívéhez szól. Az arc, tudom most már jól, ami vár, nem érzem mégsem már. És ez a láz csak álmomban éget pár, és a szem tud meg, hogy
következő percekben egy tavaly rögzített beszélgetést hallhatnak.
Nagy szeretettel köszöntöm Molnár Mercedest és Kuruc Petrát. Mindketten szobrászok vagytok, és egy ottavai rendezvényen vesztek részt. Mesélnétek erről, Mercedes?
Az ottavai rendezvény a FIDEM kongresszus és kiállítás, amit idén Ottavában rendeznek meg, minden második évben a világ más pontján. Tehát idén itt Ottawában, és ez a hét arról szólt, hogy találkoztunk olyan emberekkel, akik hasonlóak hozzánk, és hasonlóan ezen a területen utaznak, és ez mindig egy nagyon érdekes találkozás.
Szóval ez egy évente megrendezett.
Két évente, két ez egy évente.
És ti hogy kaptatok erre meghívást? Hogy kell erre kvalifikálnod magadat, vagy mi alapján válogatnak?
Mi mind a ketten a magyarországi országos érembiennálére is minden alkalommal beadunk, és így küldik nekünk a tájékoztatót, hogy akkor a nemzetközire is adjunk be, és akkor van egy válogató zsűri, és így kerültünk ide.
Mi kiegészíteném a ottavai kiállításnak a témáját, ami nők a természettudományban. Ez egy speciális helyzet, mert a korábbi FIDEM kiállításain nincs megadva téma. Minden művész a saját világában, a saját érdeklődésében adja be az érmeket, viszont ebben az évben a nők a természettudományban, ugyanis ebben az épületben írták alá a nők egyenjogúságáért szóló törvényt, és az évfordulója is volt ugyanebben az évben 2018-ban, és így most ez a tematikája ennek a kiállításnak.
És hogy képzeljem el, teljesen járatlan vagyok ilyen művészeti dolgokban, ki vannak állítva a munkáitok, és abból még minősítenek, vagy csak bemutatkozó van, vagy előadásokat is hallgattok?
Az még nem hangzott el, hogy az Ottawai Kanadai Természettudományi Múzeumban van a kiállításnak a helyszíne, és maga a kongresszus is, az előadások is itt zajlottak, és igen, ebben a témában voltak nők, éreművészet, az ábrázolt nők, és a nők, akik az alkotók, tehát ebben a témában telt el a hét. Amit kérdeztél, arra válasz pedig az, hogy vitrineket kell elképzelnünk, ahol országonként az összegyűjtött anyag kiállításra került. Az országok választották ki, hogy mennyit, és hogy mely érmekkel képviseltetik az országot. És ezek így egymás mellé kerültek, tehát nagyjából lehet látni, hogy melyik ország milyen módon és milyen anyagokkal dolgozik. Ez emiatt is nagyon érdekes.
Ha nem ilyen kötött témáról van szó, akkor neked mi a központi témája a műveidnek? Mint ahogy láttuk az Istvánt, a népművészet és ugye ez a sokszor ez a szívmotívum visszatér a munkáiban. Neked mi a fő témád?
Nekem, én mindig válaszok egy anyagot, ami meghatározza a munkáimat. Van egy tudatos része a szobrászatomnak, és van egy kevésbé tudatos, egy ilyen rátalálásszerű munkafolyamat. Most, amiről elkezdtem beszélni, az, hogy anyagból indulok ki, általában kiválasztom vagy a sót, vagy a fát, vagy a vizet, vagy a nejlont, a műanyagot, és van mostán egy új mániám, hogy anyagokat párosítok össze, és ezeknek az anyagoknak a kölcsönhatását figyelem, melyik működik együtt, melyik nem működik, melyik hogyan hat, hogyha egymás mellé helyezem, hogyan lehet ezeket egymás mellé helyezni. Hát most ebben bújtam bele az elmúlt egy évben, úgyhogy ez az, ami foglalkoztat.
Mm. És milyen méretekben, mert mondod, hogy érmeket készítsz, és amikor egyébként nagyobb méretű alkotások is vannak köztük?
Én nagyon-nagyon ritkán dolgozom nagy méretben. Általában ezért szeretem az érmet, mert azt szokták mondani, hogy azt még az asztal sarkán is el lehet készíteni. Hogyha nagyon méretben dolgozom, azt nagyon meggondolom, nagyon-nagyon sokat készülök rá, és akkor legutóbb vassal dolgoztam, előtte fából. Ja, meg a természetművészeti irány van még, amikor kimenjünk a természetben, és az ott felelhető anyagokból állítunk össze műalkotásokat.
Petra, neked szintén felteszem ezt a kérdést, hogy mi a fő téma, amikor épül a munkásság. Sajnos így beszélünk róla, hogy nem láttam, hogy mind dolgoztok, és nem látom, hogy kik vagytok igazából.
Az érmeimnek a témája a természet. Ez határozza meg az elmúlt évek témáit. Igazából a természetből inspirálódom, úgy értve, hogy munka menet közben alakul a dolog, hogy nem előre tervezem el, hogy már pedig ezt fogom csinálni, hanem menet közben alakul a dolog. Korábban absztrahált tájábrázolásokat csináltam, tenger, vagy egyszerűen csak egy hegyes tájábrázolás. Az utóbbi években is ugyanezt folytattam, csak sokkal inkább absztrakt módon, ahol a föld réteg lemezeket hajlítottam ki, és ezeket próbáltam megfogalmazni. Úgyhogy ez öleli át a
milyen anyagok? Milyen
anyagok? Bronz. Hogyha érem, akkor bronz.
Tudom, hogy egy New Yorkban nyertél egy díjat, ezt elmondanád?
Ez a másik díj volt, hogy pontos legyek, egy galériának a megmérettetésén. Itt egy olyan munka sorozattal szerepeltem, ahol terakottát és alpakkát illesztettem össze, és hát ezzel kaptam meg a második díjat.
Gratulálunk hozzá. Petra, neked is el szeretnél mondani
ugyanez
magad?
Ugyanez a kiállításom, Petra is nyert díjat, igen.
Igen, nekem bronz, ahogy már említettem, és pseudó címet viseli, ahol ahol megyfa ágakat égettem ki, vagyis öntettem ki bronzba, úgyhogy igazából a cím is arra utal, hogy a pseudo jelentése, hogy nem az, aminek látjuk, úgyhogy faág, de nem valódi faág, hanem egy bronzba öntött mása.
Ti meddig maradtok még Kanadában?
Holnap indulunk vissza. Magyarországon.
Most már vissza, igen. New Yorkba is voltál? Ott volt a díjátadó, vagy ezt elküldik ezt a díjat?
New Yorkba most lesz a díjátadó, a jövő héten azt gondolom.
Jövő héten, szombaton, június 9-én.
Petra képviseli Magyarországon New Yorkban, és veszi át a díjat.
Akkor mindkettőtöknek nagyon sokszor gratulálunk, és nagyon örülünk, hogy itt voltatok, és jó utat hazafelé.
Köszönjük.
Voltam erős, voltam gyenge, voltam szétesve, s összeesve. Voltam csillag, voltam fecske, s voltam egy kislány eldobott teste. Voltam boldog, s voltam árva, voltam szabad, s voltam bezárva. Voltam én már majdnem minden, csak megfelelő fehér ember, az nem, az nem. Voltam éhes, s voltam duci, majd szétpattant rajtam a ruci. Voltam homeless, s voltam az őrsön, voltam mátran, és voltam börzsön. Voltam jó is, s voltam lázas, de sohasem nem voltam teljesen százas. Voltam hisztis, voltam csendes, csak valahogy sosem voltam rendes. Megfelelő fehér ember, az nem, az nem. Kaptam virágot, kaptam piát, szórtam az átkot és lebegtem imád. Kussoltam, ne bántson a világ, de soha se kaptam amnestiát. Voltam doktor, s voltam beteg, voltam ócska, és voltam remek. Voltam hős, és voltam gyáva, voltam piszkos, és voltam tiszta. Csak megfelelő fehér ember, az nem, sohasem.
Tombolhat a nyár, akár, vagy belephet a tél, mióta belém költöztél. Nekem mindegy már, hogy merről fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyőz, de robban a tavasz. És ha mellettem maradsz, tudom, hogy ránk mi vár, és nem kell más vigasz. A sebek még be sem fordtak talán, szemben megállunk csak te meg én. Dönteni hosszú harcok után, hogy folytatódjon-e ez a kis regény. A darabnak vége, jó napot, de ha akarod, kezdhetünk újabb évadot. És tombolhat a nyár, akár, vagy belephet a tél, mióta belém költöztél. Nekem mindegy már, hogy belül fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyőz, de robban a tavasz. És ha I'm
Belephet a tél, mióta belém költöztél. Nekem mindegy már, hogy merről fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyőz, de robban a tavasz. És ha mellettem maradsz, tudom, hogy rád mi vár. És sem kell más igaz. Tombolhat a nyár, akár hogy belephet a tél.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!